Barsi Balázs atya nagybőjt negyedik vasárnapi homiliáját hallhatják.
Krisztusban szeretett testvéreim, amit a Krónikák második könyvéből olvastunk, annak látszólag a felszínen semmi köze sincs ahhoz, amit az evangéliumban hallottunk a mi Urunk Jézus Krisztustól. Azonban mindjárt aktuálissá válik ez az ókori történet, ha figyelünk arra, ami a történelem látható felszíne mögött zajlik, az egyházban is, és a világban is. Akkor lesz ez nyilvánvaló, és aktualizálódik, ha fontolóra vesszük, hogy valójában mi a történelem. Isten és az ember kapcsolatának a története. Ez a legmélyebb. A Teremtő, aki az embert a nem létezésből hívta elő, képére alkotta, tehát a vele való kapcsolatra hívta, és az ember ezt megszegte, ezt a kapcsolatot, Isten azonban nem szakította meg. Ez egyoldalú szakítás. Tehát ez a történelemnek a mélye, amire egy kutató történész nem nagyon figyel. De mi a saját történetünkben is azért néha odafigyelünk. Ezért van az a félelmetes furcsaság, hogy az ember újra és újra Istentől elszakad, megsebzett szabadságában úgy tűnik, hogy maga alakítja a saját történelmét. Isten azonban, aki teremtő, és aki nem szakadt el a teremtményétől, hagyja az embert a maga döntéseivel, annak következményeivel élni, közben azonban ő irányít minden, de nem úgy, ahogy egyik kerék a másikba belekapcsolódik. Szóval Isten és köztünk ott van a nem létezés. Ahogyan a teremtés, az a semmiből való előhívás, ugye a gondviselés is csak néha csillan meg, hogy na itt Isten cselekedett, de mindig ő cselekszik, és mégis szabadok vagyunk. Ezt egyszerűen el kell fogadni azért, mert itt nem két teremtmény kapcsolatáról van szó, hanem a teremtő és a teremtett lény kapcsolatáról. Igen, és felhasználja a pogány népeknek a döntéseit, választott népe megmentésére és megbüntetésére. Magukat büntetik. A megmentés, a megbüntetés és a megmentés Isten részéről, itt van egy másik titok, ugyanaz. Amikor büntet, akkor megment. De ezek a megmentések az Ószövetségben mindig három lényeges tulajdonsága rendelkeznek, átmenetiek és sose véglegesek. Mindig újra és újra szövetséget szeg a szent nép. Annyira Izrael becsületes, hogy a saját történetét így írja meg. Isten a szövetségét nem szegte meg, de mi mindig újra és újra. És amikor megszabadít minket, akkor ezek átmeneti szabadulások, csak már megint meg fogjuk szegni. Aztán külsődleges történés ez, nem annyira belső. Deportálták a bűnös népet Nabukodonozor idejébe, a babiloni birodalomba. Kűrosz pedig visszahozta. Aztán mindig a közösségre vonatkoznak ezek a szabadulások, nem az egyénre. Izraelről van szó. De ugyanakkor egy végső ígéret vonzásába van beleemelve ez az egész történet. Az, hogy Isten majd elküldi a Messiást, és akkor minden jó lesz. Új szövetség lesz, mondja Jeremiás által, amelyet már nem tud az az új nép megszegni, még ha egyesek meg is szegik. új és örök szövetség lesz, ami a misében megjelenik. A messiás elküldésének ígéretével ez az egész meg-megismétlődő bukás, rabság és szabadulás bele van helyezve egy végső isteni ígéretbe. És akkor megint három tulajdonság másképp fordul. Akkor majd az embert személyében szabadítja meg. Tehát azt mondja Jeremiásnál, új szívet adok neki. Belső megújulás. De ez persze majd egy közösséget fog teremteni. Aztán ez egy belső esemény lesz, a keresztség és a hitvallás. A vízzel való leöntés látható, de ennek a belső eseménynek nagyon is lesz külső hatása. Az ember, aki belülről újjászületett, másképp beszél, másképp gesztikulál, másképp öltözik, másképp éli az ösztöneit, másképp kap abban kapcsolatban a többiekkel. És ezért nem ideiglenes, hanem végleges szabadítás. Mert egy közösséget nem lehet megszabadítani. Közösségben vannak jók és rosszak. Az egyházban is. De ez olyan közösség, amelyben az emberi szív, az emberi személy kerül romolhatatlan kapcsolatba a messiás idejében Istennel. Hát azért annyit most még kell mondanom, hogyha a Krónikák második könyvénekből felolvasott eseményt ugye szemünk előtt látjuk, akkor bizony elgondolkodhatunk. Isten végső ígéretének fényében kell olvasni, vagyis Jézus megjelenésében. Egyébként csak így szabad olvasni, mert a sugalmazott író is így írta. A messiást várva írta meg. És nem csak a sugalmazott író akart ezt, hogy így nézzük ezt a történelmet, hanem a sugalmazó Szentlélek is, akiről pünköskor azt énekeljük, bölcsességkönyvében az Úr lelke betölti a földkerekséget, és ki mindeneket összetart, az Új és Új Szövetséget, az egész emberi történelmet, a Szentlélek, annál vagyon a szó értelme, a régi szavak és ígéreteknek az értelme, és Szentlélekből fogantatott a végső isteni üzenet, Logosz, az Isten fia. Nézzük azért, mi is történt Izraelben, de mi volt a bűn és bűnhődés. A bűnek nagyon ismerősek napjainkban is. Nem csak a nép, hanem a papok, előjárók sok-sok hűtlenséget követtek el. Utánozva a nemzetek, a pogányok valamennyi iszonyatos dolgait. Beférkőzik az egyházba. És már vitatják, hogy az abortus szabad-e végezni. Eutanázia, LMBTQ. Nagyon sötét dolgok. Másik, megszentségtelenítették és megszentségtelenük az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szenté Jeruzsálembe. Ennek a fokozatai. Látszólag még igazolhatónak tűnő templom és liturgia átalakítás megy, aztán végül is oda jutnak egyes csoportok az egyházba, hogy már nem igazolható a bohóc mise. A Valentin napi misék, ha látnátok Németországban egyesek. Aztán megszentségtelenítették a szombatot. A mi szombatunk az a vasárnap, a beteljesedés napja. Megszentségtelenítettük, mert szentség nélkülivé tettük. Alig veszik már a szentséget a templomba járó hívek. Vagy bűnös szívvel vesszük a szentséget, majd tagadjuk az oltári szentséget. Az Úr követei által Még jókor ismételten figyelmeztette őket Isten, minket is, a Szent Pió atyák által, a Szent látnokok által, Teréz anya, többiek, kigúnyolták. Üzenetüket megvetettük sokszor, kinevették Teréz anyát Magyarországon is. Ezért az Úr haragja visszavonhatatlan népére zúdult. Elszabadult az Úr haragja, amely nem más, mint az Úr irgalma. A kereszten ugyanez szabadul el, csak irgalom formájába. 70 évi számüzetés lesz. A 70 év múlva szabadulnak. Mit jelent a 7-es szám? A szombatot. Amikor a perzsák kerültek hatalomra, megszabadult Izrael. Ennek a történetnek, tehát mint minden történésnek, két igazi szereplője van. Isten, ott Izrael istene, és Izrael, mint közösség, nem mint egyének. Közöttük voltak szentek és jámborak, de ott a közösség számított. Nálunk nem a közösség számít, nem lehet közösségben megszületni, hanem csak személyes és kizárólagos a keresztség. De ott olyat kapunk, olyan új vért, Krisztus vérét és testét, hogy egy újfajta testvériség alakul ki. Igen. Isten nem tudott mit tenni az elszakadt emberiség, tőle elszakadt emberiségtől, mint hogy ráépítette a testvér közösségre, mert születnek gyerekek, na hát akkor kiválasztott egy törzset, és erre épít rá, erre a közösségre az ígéreteit, stb. Plusz ehhez még hozzáadja a vérségi kapcsolathoz az ígéreteket, ahogyan Izrael elfogadja Isten ígéreteit, a prófétákat. Hát ezek a romlások, rabságok és szabadulások ismétlődnek. De Jeremiás által az Úr egy végső szabadulást ígér. Kedves testvérek, ha az egyházat nem annak tudjuk, ami, akkor az egyház életében, 2000 éves történetében ugyanezt látjuk. Hát hihet, a szentek ragyognak, de mögöttük mindig ott van egy romlás. Ez Ferenc korában iszonyatos dolgok voltak, az eretnekségek, a hitnek a nem ismerése. De aki csak ezt látja, keresztény hívőként, annak bizony a hite nem keresztény, nem igazi hit. Nem hisz az egyház szentségébe, mely ott a mélyben véglegesen Krisztus. Lehet modernista, vagy felületesen konzervatív. A mély konzervativizmus több, mint konzervativizmus. Az örökkévalót látja és keresi az egyházba, amelyet át kellene adni azoknak is, akik már szekularizáltak, de sokszor nem ezt adják át. Jézushoz elmegy Nikodémus. Miről beszélnek? Ez egy részlet a beszélgetésnél. Amikor bemegy hozzá éjszaka, Jézus nem csak az egyszerű népnek prédikált, vigyázzatok, paptestvérek, nekünk gondunknak kell lenni az intellektüelekre, az egyetemi tanároknak, akik utoljára hittan gyerekkorukban tanultak, és kitartanak, és nem kapnak nekik megfelelő táplálékot. Jézus vele külön beszél, egy éjszaka, ott van a mécses közöttük a világosság, amiről majd szól. De mi a beszélgetés tárgya? Azt mondja a Nikodémus, szépen udvariasan kezdi. Tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki sem tehet ilyen csodákat, ha Isten nincs vele. Jézus mit mond? Újjá kell születned. Hát összefügg ez a kettő, látszólag nem. Mi volt a kérdés? Nincs más kérdés Jézus korában. Jézus, mondd meg, mi az, hogy Isten országa? Az egy terület? Izrael? Annit ki kell hajtani a pogány rómaiakat? Vagy egy vérségi kötelék csupán, amelyet Isten azért lefoglalt magának. Mi az, hogy Isten országa? Jézus tanításából nyilvánvalóvá lesz, pünköskor megértik a zsidók és a pogányok majd, Isten országlásáról van szó. Az Isten és az ember kapcsolatáról. És ezért mondja Jézus, ebbe bele kell születni. Egy új születéssel. Ha figyeljük Jézus szavait, pontosan arról a végső szabadulásról beszél, amely szabadulás abszolút egyéni és személyes. Nincs közösség a mélyben. Ezért lesz mély közösség. Kedves testvérek, amikor egyes paptestvérek, fiatalon biztos én is kísértve voltam rá, úgy mosolyogva, mondja, ja, Isten hozott benneteket ezen a szép vasárnapon, stb. Most ő formálja a keresztény közösséget. Nem igaz. Ez egész keleti egyházban a pap bent van az oltárban, nem is látják, hátat fordít a népnek, és azt mondja, az Úr veletek. Meg az a gyönyörű protestáns fordítás, amit nem vettünk el át, hogy az Atya Isten szeretete, míg Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közöltetése, a Szentlélek belétek áradása legyen veletek, mert az mindegyikbe külön árad bele, és akkor az Isten fiúságba egy új vérségi kapcsolat alakul ki. Fölfoghatatlan mély közösség. Az egyház. És arról a szabadulásról, amelyet Jézus hozott, az nem egy külsődleges szabadulás, hiszen nagyon sok keresztény az ókorban is rabszolga volt. Sőt, az Ura megkeresztelkedett, akkor is maradt rabszolga. Csak belülről testvérként kezelték egymást. Ez robbantotta fel egyébként a rabszolgatartó társadalmat. Tehát ez a szabadulás nem annyira külsődös, mint bensőséges. De ugyanakkor meg lesz a következménye. A Filemonhoz írt levél, az egy gyönyörűség. Olvassátok el délután, ekkora az egész. Szent Pál ott van Rómában, bilincsekbe, és hát ez kihasználja a helyzetet, mert szabadon fogadhatja zsidót, pogányokat, és hozzájön egy fiatal ember, aki megszökött a keresztény rabszolgatartójától. Jól élt, mert nyilvánvaló keresztény volt Filemon. De ő azt gondolta, hogy a világvárosban, Budapest, New York, ott én kibontakozok, nem, lezüllött. És oda cibálhatták Pálhoz, hogy segíts rajta. És hitre jutott, megkeresztelte. És visszaküldi a rabszolgatartó keresztényhez, a Filemonhoz, és azt mondja, te úgy tudsz Szent Pál hizelegni is. Filemon, a szívemet küldöm hozzád. Öregségemben született ez a gyermek. Fogad el, már nem csak rabszolgád lesz, hanem test véred Krisztusban. Aztán ez a végső szabadítás nem átmeneti. Nem átmeneti, amelyet meg kell újrázni, ezért tilos az újrakeresztelés. Mert hiszek az egy keresztségben a bűnök bocsánatára, a Szentlélek belém ömlésére. Ha valaki anabaptista többször keresztel, akkor az első se érvényes. Unam baptizmum. Az egy keresztséget. Egyszer lehet csak megszületni. Az más dolog, hogy szabad maradok, és cselekedeteimmel kezdek úgy élni, minthogyha nem Krisztusban Isten gyermek lennék. És ez mindig nagyon veszélyes. De örökre meg vagyok mentve. Nem erről szól Szent Pál a mai szent leckébe. Olyan furcsa. Olyan világvégi, amiben azt hiszük, hogy mi nem tartozunk bele. A végtelen irgalmas Isten azzal mutatta meg szeretetét irántuk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkbe halottakat. Tehát tulajdonképpen egy föltámadás az igazi végbe ment. Így kegyelmébe kaptátok az üdvösséget. Föltámasztott minket. Ennek a következménye lesz a világvégi föltámadás. És Krisztus Jézusba a mennyeiek közé helyezett, tehát megvolt már a mennybe menetelünk is. Krisztusban a mennyben vagyunk. Hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánított kegyelmének túláradó bőségét irántunk való jóságából, a kegyelemből részesültetek az üdvösségben a hitáltal. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedjék, de a hit magában nem üdvözít, az nem hit. A hit azt jelenti, hogy elfogadok egy ajándékot, de az, amit Isten ad, ez az egyéni üdvösség, ez az egyéni bűnbocsánat akkor lesz az enyém, ha kiosztom, ha továbbadom, én is megbocsátok, én is azt a jóságot mutatom, amit Isten mutatott irántam. Ezért azt mondja, az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk, jó tettekbe éljünk. Nem azt rendelte el egy konkrét dolgot, hogy milyen jót tegyél, hanem fölemelt Krisztus életébe, és így a közösség életünk, sőt, akik még újjá nem születtek, azok felé való viselkedésünk is teljesen más kell, hogy legyen. Mert Jézus a leronthatatlan templom, Jézus szíve, melyben Istenség egész teljessége lakozik, mondjuk a Jézus szíve litániába. Ha benne vagyok, akkor én is templom vagyok. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? És Jézus az utolsó küldött, akit kigunyoltak, üzenetét megvetették, kinevették, még az egyházba is előfordul. Kicsavarják az üzenetét. Úgy magyarázzák, ahogy soha senki nem magyarázta, és hogy a szentek nem magyarázták úgy, hogy lehet válni, újraházasodni, és hát nem igaz. Nem igaz. Ez azoknak való, akik nem hisznek, vagy pedig a hitükbe törést szenvedtek, és azok ki se tudják bírni a kereszthordozást, nyilván. És ő maga a sabbat, Jézus maga, a szombat beteljesedés, azt mondja, nálam nyugalmat talál a lelketek. És ez azt jelenti, hogy nálam van a szombat. Ezért ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek bennem, és Istenben is higgyetek. Az egyházban mindig vannak és lesznek olyanok, akik nem abban élnek, ami örökkévaló, hanem egy humanista-szerű üzenetként fogják fel Jézus és szavait, és azt hiszik, hogy ezzel a világot megnyerik. Tetszeni fog a világnak, de a világnak van annyi esze, hogy ezért nem érdemes kereszténynek lenni. Paráználkodni kint is lehet. Lecserélni a feleséget, férjet, stb. Is mondhatnám az összes többi. Minek lépjek be? Persze ez minket is fenyeget, vigyázzunk, mindannyian, papokat, mindenkit, a szenteket is, hogy nem élünk állandóan a megtérés sodrába. Ezért az egyház felszínén mindig és újra aktualizálódik a krónikák második könyvébe leírt esemény. Egyszerűen az egyház egyes részei leszakadnak, hívek otthagyják a templomot, vagyis választják az önbüntetést, hátat fordítanak a világosságnak, akkor nem a világosság a hibás, hogy sötétben vannak. Ugyanakkor a mélyben a kicsik, akiket észre se veszünk, a szentek, meg a nagy szentek, azok soha, de soha nem fognak kifogyni ebből a egyszer s mindenkorra történt szabadulásból, mert Istenben élnek. És azt mondja Jézus, a részkígyó megmentette azokat, ha ránéztek, a ránézés, mert Isten adta, tehát bíztak Isten megmentő kegyelmébe, az ideiglenes kígyómarástól. Azt mondja Jézus, amikor én fölemeltetem, majd nagypénteken fölemeljük a feszületet. A kereszt leleplezése az egy konszekrációs pillanat, ezért nem misézünk nagypénteken. Aki rátekint, üdvözül, kész. Most nem mondta, hogy utána, akkor vége. Vége. Ha ebben maradsz, ha annak tartod, hogy az Isten fia meghalt, értem, és a kereszten elszabadul, az isteni irgalmasság folyama, amely büntetés azoknak, akik nem fogadják el. De egy végleges irgalom. Amen.
Barsi Balázs atya nagybőjt 4. vasárnapi homiliáját hallották.
Hírek. Tizennégyezer óvodai férőhely újul meg, vagy épül a katolikus óvodai.